Testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk a szívünket. Írva található a Lukács evangéliuma 17. részének 26-tól 31-ig terjedő verseiben. Hogy megnevezett helyen a Lukács evangéliumából miként szól hozzánk az Úr igéje, hallgassuk meg figyelmesen. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindent, mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy a Lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. De amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus az özönvíz története bevezetőjét, vagyis aki föllapozza az Ószövetségből az özönvíz történetét, akkor a bevezetőjében fogja találni ezeket a mondatokat, amit az Úr Jézus is visszaidéz, amit több más proféta is visszaidézett. Tehát az özönvíz története bevezetőjét, ami az emberek elszaporodását és az Isten fiainak házasságát illeti, egyszerűen csak úgy hivatkozik rá, hogy az utolsó időkben az emberek, mi is emberek vagyunk, tehát úgy hallgassuk ezeket a szavakat, mint akik mi magunk is emberek vagyunk, tehát az emberek kizárólag a természet rendjéhez tartozó dolgokkal lesznek elfoglalva. Mint amilyen az evés, ivás, férhezmenés, nősülés, üzletelés, adásvevés, vetés, aratás, és sorolhatnánk itt még sok minden mást. Kissé általánosabban fogalmazva, a szubjektív gyönyör kerül az emberek érdeklődése központjába. Vagyis az az élvezet, az az öröm, amit én magam átélhetek nap mint nap, ez kerül a központban, a figyelmem, a cselekvésem központjába. Még az imádságaim központjába is ez kerül. Erre próbál figyelmeztetni az ige. És ezt a társadalom és annak közössége is messze menően támogatják. Tehát a külső világ is megerősít bennünket abban, hogy igenis ezt kell neked tenned, erre kell figyelned, ezzel kell törődnöd és foglalatosnak lenned. Mintha azt mondaná az ószövetségi igehely, hogy nem csak az emberek, de még az Isten fiainak sem volt magasztosabb törekvése annál, hogy kiígyják az utolsó cseppig az esztétikai élvezetek a hústest érzéki gyönyöreinek poharát. Az ószövetségi szövegre gondoltam itt. Mert ott azzal kezdődik a bevezető, hogy az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek, esztétikai vonzalom. Ki kell inni, le kell szakítani ezeket a gyönyör pillanatokat, és ki kell inni a gyönyör poharát. És itt Isten fiairól van szó. Az akkori egyházról van szó, ha tetszik. Jézus ószövetségi írásmagyarázata a kortársainak és az utolsó idők embere számára egyértelmű figyelmeztetés. Hogy ne adják magukat teljes nyugalommal, egész nyugodtan át a világi gyönyöröknek, mert aki ezekben merül el, vakká, érzék nélküli és közömbös lesz az Úristen dolgai iránt, beleértve az ő eljövetelét is, az ő visszajövetelét is. Teljesen közömbös lesz. Calvin szerint is az özönvíz egy globális emberiséget pusztított el. Vagyis azt mondja, hogy az özönvíz előtti emberiség is egy globális világ volt, akárcsak a mostani mi világunk. Akárhova elment az ember a földkerekségen, ugyanazokat az embereket találta. Ugyanabba a plázába mentek vásárolni, ugyan a mobiltelefonokon, kütyükön játszottak, mint ma, ha szabadna így elképzelni azt a világot. Ugyanazokat az ételeket ették, tehát egy globális világ volt az is. Legalábbis, ami a romlottságot illeti, az érdeklődés központjában, ami állt, abból a szempontból biztos, hogy globális volt az a világ is. És mi állt az érdeklődés központjában? Erről lesz szó. Azt mondja itt Calvin, hogy egy ilyen világot pusztított el, mivel állati korláltolságba süllyedt. Itt az állati, nem az állatiasságra kell gondolni, hanem csupán az ösztöni életről van szó, az evés, ivás, házasodás és minden, ami ide tartozik. Teljesen az élvezeteknek adták át magukat. Ez az állapot az érzékek miatti vakság, korláltoltság nélkülöz minden olyan hajlandóságot és képességet. Ez nagyon fontos. Hajlandóság, szándék, akarat és képesség, amivel az Isten akarata felé megnyílhatna az ember, teljesen hiányzik. Égbe kiáltó ostobaság az ilyen létforma. Égbe kiáltó, felháborító. Azt kiabálja magából ez a létforma, szerte a világon, hogy odaadhatod magad teljesen a földi élet kényelmének, gyönyöreinek, vagy egyszerűen kihívásainak, mert semmi változástól nem kell tartanod. Ugyanis a világ mindig ilyen volt és ilyen lesz. E gondolkodás szerint. Krisztus két váratlan pusztulással szemlélteti az ő hirtelen történő visszajövetelét. Hirtelen, meglepetésszerűen, tolvaj módjára, meglepő módon vissza történő visszajövetelét. Arra figyelmeztet, ami váratlanná tette egykor az özönvíz eljövetelét. Volt valami az emberekben, ami azt munkálta, hogy ne várják, ne számítsanak soha semmikor az Isten meglepetésszerű megjelenésére. Tehát arra figyelmeztet Jézus, ami váratlanná tette egykor az özönvíz eljövetelét, vagy Sodoma égből lecsapó puszti elpusztítását. Mindkét esetben váratlan volt a halál. Egyértelmű az Úr szándéka. Azt tudnélik, hogy a hívők mindig éberen örködjenek, hogy őket a hirtelen jött pusztulás ne érje készületlenül. Nem azt mondja, hogy nem jön el a pusztulás, de őket nem éri készületlenül. Mert az utolsó ítélet napja épp oly váratlanul jön el, mint egykor az özönvíz és Sodoma pusztítására az égből jövő tűz. Váratlan lesz. Bármely pillanatban bekövetkezhet. De testvérem, túl egyszerű volna az evés, ivás, megházasodás és férjhez menés tetteire ráfogni, hogy ezek miatt érte készületlenül őket az Úr igéje és ítélete. Túl egyszerű volna. Nem is erről van szó. Amikor Izrael fiai, a Sion népe hagyta el őrhelyét, akkor a Szentlélek így szólt felőlük a prófétákon keresztül. halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei. És vedd füledbe Istenük tanítását Gomora népe. Kihez szól ez az ige? Sodomához és Gomorához? Akkor már rég elpusztultak. Nem, Jeruzsálemhez, testvérem. Az egyházhoz. Ha a seregek ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna, mint Sodoma és Gomorrához volnánk hasonlók. Kihez szól tehát ez az ige? Vajon nem hozzánk szól? A maradékhoz? És úgy maradt Sion leánya, mint a kunyhó a szőlőben, mint Kaliba az ugorka földön, mint megostromolt város. Ezek vagyunk mi. Milyen volt tehát Sodoma az Ószövetségből nézve? Csupán az Ószövetségből nézve. Néhány ige helyet szeretnék itt szemléltetésképpen hozni. Ezékiel a következőképpen jellemzi. Íme ez volt a vétke Sodomának. Kevésség, eledelbősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szükölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodának és cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítettem őket, mikor ezt megláttam. Eledelbősége. Úgy gondolkodtak, mint Jézus Krisztus példázatában a gazda, akinek sokat termett a földje. Eledelbősége. Elkezdett magában okoskodni, mondja az Úr. Ezt mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És ezt mondta, ezt cselekszem. Az én csőreimet lerontom, és nagyobbakat építek. És azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. Ezt a képet át lehetne fordítani a banki világ nyelvére is. Egészen sajátos üzenetet kapnánk a mára nézve. De most maradjunk a példázatnál. Tehát oda takarom az én javaimat, és ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztenderre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, így áll, ugye itt is visszajön az egyél, így áll, gyönyörködjél. Mondta pedig neki az Isten. Bolond. Ez éjjel elkirik a terelkedett tetőled. Amiket pedig készítettél, kijéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Nem az Istenben gazdag. Testvérem, dicsekedhetsz te azzal, hogy az Istenben gazdag vagy? Vizsgáld meg lelkismeretedet. Gazdag vagy-e az Istenben? A minden az enyém, és semmit nem osztok meg Istennel, gondolkodás, szemléletmód, rettenetesen felingerli az Isten. És ez a bűnbánat alkalma is, mert amikor így gondolkodom, akkor tudatosulnia kell most bennem, hogy felingereltem vele az Istent. Számolnom kell azzal, hogy bosszantottam őt, de ő eltűrte nekem. Azért, hogy megtérhessek, hogy megbánhassam ezt a bűnömet és vétkemet, és hozzájöjjek kegyelemért, bocsánatért, megújulásért. De ez az ember nem adott erre alkalmat. Hogyha egy hithű zsidó lett volna, akkor tizedet kellett volna fizessen a javaiból. De ez sem történt meg. nem is gondolt az Úr szolgáira, csak magára gondolt. Nem gondolt a szükségben szenvedő szolgáira sem. Nem tudta azt mondani, képtelen volt azt mondania, hogy Uram, mindenem a tiéd, mit cselekedjem tehát? Mert mindenem a tiéd. Ez a hitvallás abszolút hiányzott belőle. Ezen a ponton is érdemes volna megvizsgálni a saját életünket. Mi a mi hitvallásunk. Ez utóbbi módon csak a Szentlélek gondolkodik. És az Atya gyermekei, az Isten fiai, akikben az Isten lelke van. Ők, ahogy az írás is mondja, és itt idézem az írást, a hívők sokasságának pedig szíve, lelke egy volt. Nem csak egymással volt egy a szívük és a lelkük, hanem az Isten szívével is egy volt az ő szívük és lelkük. És senki semmi marháját, azaz átfordítva, senki semmi saját vagyonát, tehát a vagyonát nem mondta a magáénak, hanem nekik mindenük közös volt. Senki nem merte azt mondani, akiben az Isten szent lelke volt, hogy az én vagyonom az enyém, és azt teszek fel, amit akarok. Még gondolni sem mertek erre. Ez a Szentlélek munkája. De nem ilyen volt az Ézsaiás kori egyház. Azt mondja, arcuk tekintete tesz ellenük bizonyságot, folytatja Ézsaiás, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, dicsekednek. Mondja az Isten népéről, Izraelről, nem hogy eltitkolnák, hanem kérkednek. Jaj lelküknek, mert maguk szereztek maguknak gonoszt, és ez felingerli az Istent. Népem nyomorgatói gyermekek, mondja, és asszonyok uralkodnak népemen. A te vezéreid hitetők, és ösvényeidnek útját elrejtik előled. Azaz az ige útját rejtik el az emberek elől. Szándékosan, tudatosan. És ez az Ézsaiás korában volt. És hogyha jól megnézzük, akkor ma sincs másképp. Szemérmetlenül hencegtek a bűneikkel. Nem látták bűnnek a bűnt. Nem látták elítélésre méltónak, nem érezték bűnhődésre méltónak egyetlen kárhozatos cselekedetüket sem. Dacoltak az Isten igazságával, szentségével és haragjával. Totális Isten ismeret és Isten félelem hiány. A teljes sötétség állapota. Ennek a következménye az, hogy gyermekek jutnak olyan magas vezetői pozíciókba, ahonnan a vezetésük mindenki számára nyomorgatást jelent. És milyen a mi világunk? Gyermekek vezetnek. Asszonyok uralkodnak, mondja. Ez főképp a kiszámíthatatlanságra, a következetlenségre, a szeszélyességre, az egymásnak ellentmondó döntésekre, a félelmet keltő bizonytalanságra utal az asszonyi vezetés. És nem arra, amikor egy dicséretre méltó asszony jól vezeti a háztartását. Nem erre utal. A te vezetőid hitetők, hazudozó hitetők, mondja Ézsaiás. De a jeruzsálemi profétákban is rútságot láttam, paráználkodnak, házasságot törnek, hazugságban járnak, sőt, pártját fogják a gonosznak annyira, hogy senki sem tér meg az ő gonoszságából. Olyanok előttem mindnyájan, mint Sodoma, és a benne lakók, mint Gomora, mondja Jeremiás. Nem kell egyebet tennünk, csak a Jézus kora írás tudóira gondolnunk, akiknek sikerült elhitetni a néppel, hogy Jézus Isten káromló, és azt is, hogy Barabás egy hős, mert szembeszállt a rómaiak által biztosított renddel, ezért egy hős, pedig egy gyilkos volt. A hitetés lényege ma is ugyanaz, annyi különbséggel, hogy nem csak Barabás féle hősök, de minden, ami csak körülvesz, bármi, több, jobb, szuperebb, extrább, mega, még annál is megább, mint Jézus. Bármivel föl lehet cserélni Jézus, ez a hitetés lényege. Bármikor, bármivel. Gondolj csak, a csillag születik, vagy bármely más szemfényvesztő show műsorra, ahova a magyarok százezrei SMS üzeneteket küldenek, százezer, vagy talán milliós SMS számban, emelt szintű SMS, hogy gazdagítsák az őket, elámítókat, míg másfelől az Isten templomai omladoznak, és az igazság szolgái pedig sokszor szükséget látnak. Ez a mi magyar valóságunk. És ez csak egy szelet, egy pici-pici szelete, mert egymillió más példát is hozhatnék föl arra, hogy mit jelent az, hogy mindenem az enyém, és semmi nem az Istené. Elhitetik a hitetők, hogy a világ öröktől fogva ilyen volt, és mindörökké ilyen lesz. Elhitetik még velünk is, hogy holnap is jó dolgunk lesz. És utána is. Örökre biztosított az érzéki lét. Az pedig, hogy az ember eszik és iszik, házasodik és férhez megy, az Isten által elrendelt módon még áldás, és Istentől gyönyör forrása is lehetne, ha nem párosulna durva Isten iránti érzéketlenséggel. Azt mondja tehát Krisztus, hogy a világ a végső korszakban, az utolsó napokban, az ítélet óráját megelőzően teljesen közömbös lesz az Isten személyét, az ő szentségét, igazságát, az ő akaratát és minden ígéretét illetően. Közömbösség. Teljes közömbösség. Nem érdekel engem az Isten. És ez ezerféle módon meg is nyilvánul. Sajnos sokszor még az én életemben is. Nem számol se Isten szeretetével, sem az ítéletével, semmivel. Mintha mennyekben nem volna megváltó, üdvözítő atya, sem igazságot szolgáló, bosszúálló Isten, mintha nem is létezne. Ebben a felelőtlenségünkben nem maradhatunk. Ebből a közömbösségéből a hívő ember is föl kell ébredjen. A hasonlatok tehát, amiket Jézus használ itt Lukács által, az özönvíz és Sodoma, a hasonlatok igen találóak. Mert ha elképzeljük, hogy mi történik majd akkor, amikor ő megjelenik, akkor rettegés jár át, megfontoltság. És akkor nem vezethet többé félre bennünket a világrendben található szakadatlan folyamat. Oly módon, hogy mi is azt higgyük, hogy örökké fog ez tartani, ami most van. Nem fog. Forgassuk a szívünkben Krisztus Urunk beszédeit, és járjunk nyitott szemmel. Ez az Úristen üzenete számunkra. Amen. Menj, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Olyan jó, hogy te az igéden keresztül megjelensz közöttünk. A te beszéded által megmutatod azt, ami a te szívedben van. Nem csak szeretetedet, nem csak a türelmedet, de a szentségedet is, istenségedet, hatalmadat, igazságosságodat is megmutatod. És fölveszed velünk a párbeszéd vonalát a tetteinken keresztül, ahogyan viszonyulunk hozzád, ahogyan megéljük a mindennapjainkat, ahogyan gondolunk vagy nem gondolunk rád döntéseinkben, cselekedeteinkben. Köszönjük, Urunk, hogy előttbe állva és előtted állva érezteted velünk azt, hogy mely a jó irány, hol tévedtünk el, és visszafordítasz önmagadhoz. Köszönjük, hogy most a te igéden keresztül fogtad meg a kezünket, hogy el ne vesszünk, el ne sodortassunk ezzel a világgal. De eljön az óra, a pillanat, amikor színről színre állhatunk te előtted. És akkor úgy látunk meg téged, ahogy vagy. Könyörülj rajtunk, hogy a te néped közé sorolhass bennünket. És ne azok közé, akik soha semmiben nem törődtek veled, és semmibe vettek téged. Mentsél meg, és szabadítsál meg ettől a felelőtlen, és téged ingerlő szemléletmódtól, gondolkodásmódtól, és töltsél be a te szent lelkeddel, hogy általa tisztán lássuk, hogy milyen kapcsolatban is állunk te veled és egymással. És ennek megfelelően dönthessünk és cselekedhessünk. Hívunk áldott királyunk, hogy építs meg romlásunkat, könyörülj meg rajtunk, árazd ránk kegyelmedet, vezess, Urunk, igéd és szent lelked által, gyarapítsad ezt a népet, ezt a kis gyülekezetet. Hadd lehessünk áldás, ott, ahova helyeztél. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.